Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Soproni Mónika vagyok. Telefonszámunk továbbra is 061-999-4432. Az elmúlt héten az ötödik parancsolatot kezdtük nagyító alatt értelmezni. Élet elleni bűnökről esett szó. Így szó esett már az abortuszról. Mai adásunkat még ezzel a témával fogjuk folytatni. Püspök atya ismeretségében több olyan eset is van, volt, ahol erre a lépésre akarták orvosok az édesanyát rávenni, mert betegen fog a baba megszületni, vagy az anya életére jelent veszélyt, ha megszüli gyermekét, stb. Különböző indokokkal. Az előző adásban már megcáfolásra kerültek ezek az állítások, hiszen hallottunk olyan kicsiről, akinek már régen a Jóistennél kellene lennie, de boldogan él, ha jól emlékszem, talán 7 év körül van. De azt gondolom, sorolhatnánk ezeket a történeteket. Ez egy végtelenül nehéz döntés, hiszen emberek vagyunk. Azt mondjuk, az Isten nem ad nagyobb terhet, mint amit el tudunk viselni. De talán mi még elképzelni sem tudjuk, mit jelent egy beteg, sérült gyermeket nevelni. Sok öröm, de sok szomorúság is kíséri az életet. Valamint egy gyermek elvesztése miatti fájdalom borzalmas lehet egy szülőnek. A mai jól felszerelt kórházi világban már van lehetőség különböző vizsgálatokra. Biztos, hogy mellé diagnosztizálhatnak az orvosok, hiszen ők is emberek. De egy-egy kijelentésük bele is kergetheti a leendő szülőket egy végleges, egész életükre kiható döntésbe. Az abortuszt nem csak az anya dönti el. Egy kijelentés, hogy halva fog születni a gyermeke, értelmi sérült lesz, nem látom az ujjait, az ultrahangon, Down-szindrómára utal a tarkóredője, ezek mind-mind lökést adnak egy végzetes, halálos döntés meghozatalára. Nagyon erős lélek, mély hit, egy hívő orvos hozzáállása kell ahhoz, hogy az édesanyja azt mondja, én akkor is vállalom, Istentől kapom. Nem mindenki rendelkezik ezzel. Ismerek ugyan olyan orvost, akihez ma, ha magas vérnyomással küld a nőgyógyász kismamát, hogy írja le, hogy ez veszélyes és indokolt az abortusz, ő felajánlja, hogy 9 hónapig követi a vérnyomását a kismamának, és mindent megtesz, hogy ezt a döntést átgondolja a leendő édesanya, segíti meghozni a helyes döntést az élet mellett. Püspök atya mit gondol a fentiek fényében az orvos és az anya felelősségéről?
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. És hadd kezdjem onnan, hogy minden emberi élet, lehet az maga tehetetlen idős beteg ember, aki már alig tud egy-két értelmes mondatot kimondani. Lehet egy éppen csak megfogant kicsi gyermek az édesanyja méhében. Lehet egy sérült ember, aki esetleg gyengébben jár, gyengébben gondolkodik. Minden ember Isten képmása, végtelen érték. Az ember nem egy bogár, akit el kell taposni, hogy ne szenvedjen. Az emberi élet értéke végtelen. Nagyon sokfajta tapasztalatunk, azt gondolom, hogy erről az igazságról van. Hadd mondjak el egy néhányat a magam életéből. Fiatal papként plébános lettem egy olyan helyen, ahol ott maradt az idős nyugdíjas atya, aki rendkívül kedves volt, nagyon dinamikus, és nagyon örültem, hogy továbbra is segít a második plébániám, tehát 2 plébániát kellett egymás mellett ellátni a másiknak az ellátásában. Az atya volt olyan, hogy zuhogó esőben átrohant az iskolába, látta, hogy kabát nélkül vagyok, hozta az esőkabátot, letette, mondta, hogy a tied. Volt olyan, hogy beült bibliaórára, nagyon tetszett neki, a végén mondta is, hogy élvezte, és azt mondta, hogy neked írnod kell. Ami nagyon mélyen a lelk, nagyon jól esett, és bátorította arra, hogy később valóban egy-két könyvnek a megírásához hozzáfogjak. Tehát egy rendkívül pozitív atya volt, megbetegedett és eljutott odáig, hogy gyakorlatilag nem tudott beszélni. És bementem a kórházba, akkor láttam őt utoljára, nagyon örült, és egy egész kicsit föl tudta emelni a testét, és nem tudott megszólalni, fölemelte a kezét és megáldott. És azt gondolom, hogy az életének talán az egyik legfontosabb gesztusa én felém ez volt. Nem egy bogár az ember, aki ha már nem tud megszólalni, akkor az életének nincs értéke. Néha a legfontosabb dolgokat pontosan ilyenkor nagyon betegen, nagyon nehéz testi állapotban teszi meg egy-egy ember. És ez éppen így van a gyermek esetében is. Attól, hogy egy gyermek sérült, attól még éppen úgy ember. Az embernek nem csak az agya értékes, nem csak a gondolatai, nem csak a szavai. Épp olyan értékes, talán értékesebb a szíve. Az egyik bátyámnak a legkisebb gyermeke, ő sérült. És igen gyakran, ha megyek haza, ő az első, aki rohan, átölel, ölembe ül, rendkívül kedves. Nagyon nagy szíve van. Az élete épp olyan értékes, mint bárki másé. És hát számtalanszor átéltem ugyanezt, amikor sérült gyermekeket tanítottam. A lelkesedésük, hitük, tisztaságuk, derőjük, az néha az ember szinte lenyűgözte. Az élet végtelen érték, és azt gondolom, hogy az orvosnak éppen ezért a felelőssége óriási. Az orvos egy szaktekintély. A bajban levő édesanya nagyon gyakran bizonytalan, fél, és ha az orvos még tovább elbizonytalanítja, akkor igen gyakran az egyik legfőbb felelős egy kisgyermek életének elpusztításáért, az pontosan az orvos lesz. Az édesanyáknak azt szeretném tanácsolni, hogy mindig tudatosítsák azt, hogy egy emberi életről dönteni, az nem orvosi szakkérdés, hanem ennél sokkal mélyebb dolog, és talán az édesanyai szívük sokkal bölcsebb, mint az orvosnak az összes diplomája. Tehát ne adják át ezt a döntést senkinek. Mindig tudatosítsák, hogy ezt a gyermeket Isten az én kezembe tette. Rám bízta. Esélyt kell a gyermeknek adnom az életre. Sajnos a mai világban ez a fajta tisztánlátás mind az orvosban, mind az édesanyákban elgyengült. Ennek sokfajta oka van. Az orvos esetében egy nagyon fontos ok, egy nagyon fájdalmas tény, hogy sajnos szinte minden szülészorvos rengeteg abortuszt is végez. És hát ezt valahogy a lelkiismerete előtt igazolnia kell. Amikor este lefekszik, valahogyan meg kell magának magyarázni, hogy amit tett, és amit sejt, hogy eléggé szörnyű, hogy ez valamilyen módon mégiscsak helyes. És éppen ezért az orvos lelkiismerete eltorzult, elhomályosult. Tehát sajnos ebben a kérdésben nem tud tisztán látni. Másrészt a társadalomnak a tisztánlátása is ebben a kérdésben sajnos most már 50-60 éven nagyon-nagyon eltorzult, elhalványult. Vannak ilyen esetek, amikor tömegesen az emberiség egy bizonyos dolognak a súlyosságát nem látja világosan. Ilyen volt például a rabszolgatartás évszázadokon át. Amerika felfedezésétől kezdve afrikai rabszolgáknak a százezreit, millióit szinte állati sorban tartották az előkelő angol gentlemanek, akik meghódították a kontinenst. Keresztényeknek gondolták magukat, és mégis valahogyan a lelkiismeretük vak volt. Egészen 1807-ig a brit világbirodalomban szintén mindenfelé rabszolgakereskedelem és a rabszolgatartás elfogadott volt. Mintha a társadalom vak lett volna. Kellett hozzá egy-két hősies, profétai lelkületű politikus, többek között William Wilberforce, akik kiharcolták évtizedeken át, hogy lassanként a törvénykezés megváltozzon. Vagy a mai világunkban talán ilyen az éhezők helyzete a világban. 6 másodpercenként egy kisgyermek a földön éhen hal, és a gazdag világ mégsem tesz egyáltalán semmit, vagy szinte semmit. Mintha a lelkiismeretünk aludna ezen a téren. És azt gondolom, hogy az abortusz ugyanilyen. 100-200 év múlva valószínűleg az emberiség döbbenettel fogja ezt látni, illetőleg esetleg beszélni róla, hogy a kórházainkban egy kicsit elrejtve titokban mit történt, és hány ártatlan, makkegészséges gyermek életét vették el az édesanyjuk méhében nagyon nagy kegyetlenséggel. Vagyis sajnos a lelkiismeret ilyen téren egy kicsit alszik. Nagyon fontos, hogy az édesanyja tudja, hogy Isten ezt a kicsi gyermeket ő rábízta. Esélyt kell adnia neki az életre. Olvastam egy esetet egy amerikai orvosi egyetemen. A professzor azt mondta az orvosta a hallgatóknak, hogy képzeljenek el egy várandós édesanyát, aki az 5. gyermekét várja, és elmondja azt, hogy a férje szifiliszes, az első gyermeke vak, a 2. meghalt, a 3. süket, a 4. TBC-s. Mit tanácsolnának neki? Az orvosta a hallgatók egyöntetően azt mondták, hogy ebbe a családba gyermeket szülni vétek. Ezt a babát, ezt el kell vetetni. Mire a professzor azt mondta, hogy uraim, önök most ölték meg Beethovent. Minden emberi élet végtelen érték. Senkinek nincs joga egy másik emberi lény életét elvenni. Esélyt kellene adnunk számára az életre. Hadd mondjak még egy-két példát, ami talán bátorítás a kedves hallgatóknak, és talán alakítja a világszemléletünket. Volt egy nagyon jó ismerős család, ahol a legidősebb lány az érettségi után rossz életet kezdett, bulizott, rengeteget ivott, teljesen felelőtlen párkapcsolatokba kezdett. És aztán áldott állapotba került. És hát fölmerült a kérdés, hogy elvetesse a gyermeket. De hála Istennek ott volt benne egy kicsike fék. Érezte, tudta, hogy kislánykorában sokszor megfogadta, hogy ilyesmit soha nem fog tenni. És megtudtam a dolgot, hála Istennek jóban voltunk, ígértem neki, hogy mindenfajta módon, ahogy csak tudunk, segítünk. Akárha a családja nem fogadja őt így el, ami valóban így is történt, őt gyakorlatilag kitették a családi otthonból, szereztünk neki helyet, ahol lakni tud. És lassanként egy kicsit megnyugodott, döntött amellett, hogy tényleg nem veteti el a kisgyermeket. Eleinte arra gondolt, hogy örökbe adja. De ahogyan a szíve alatt hordozta, lassan megszerette a kisbabát, hallotta, érezte a szívhangját, a mozgását. A szülés előtt egy körülbelül 1.5 hónappal eldöntötte, hogy mégiscsak megtartja, és saját maga neveli föl ezt a kisbabát. Megszületett egy makegészséges, gyönyörű kisfiú, és ennek a lánynak ez a gyermek lett a szabadítás, a menekvés az addigi teljesen önpusztító életmódjából. Ahogyan rádöbbent, hogy ő édesanya, akinek felelőssége van, abba hagyta a bulizást, a kábítószereket, az italt, lassanként kezdett talpra állni. Mind a mai napig azt mondja, hogy neki a megmentője ez a kisfiú volt. Ő általa tudott új életet kezdeni, azóta hála Istennek férje van, és született egy 2. kisgyermeke is. Egy másik döbbenetes eset, tanítottam első áldozásra készülő gyerekeket, és beszéltem az abortuszról, talán egy kicsikét túlságosan erős és vizuálisan is elképzelhető módon, hogy a kisgyerekek értsék, hogy itt mi történik. Utána egy-két édesanyja mondta, hogy talán ezt eltúloztam, ha ennyire kicsi gyerekeknek nem kellett volna ilyen részletesen leírni azt, ami történik egy kisgyermek elpusztításakor. Eltelt körülbelül 10 év, és ebből az osztályból az egyik kislány fölhívott, és mondta, hogy atya, nagy baj van, kisbabát vár. De elmondta, hogy a fiú, akitől van, hallani sem akar. A gyerekről teljesen komolytalan és felszínes volt a kapcsolatuk, és gyakorlatilag ott hagyta őt. Rettegtem, hogy mi lesz a következő mondat, de ez a kislány így folytatta, hogy én ott voltam azon a hittanórán, az első áldozás előtt, és akkor eldöntöttem, hogy soha ilyen szörnyűséget én az életemben megtenni nem fogok. Ezt a kisgyermeket megszülöm és fölnevelem. Gyere el és kereszteld meg. Így is történt, leírhatatlan élmény volt ez a keresztelő. Az édesanyja szorította magához a kisbabát, egyszerre sírt, és egyszerre volt végtelenül boldog és hálás, hogy ezt a döntését meg tudta hozni. Eltelt körülbelül 3 év, újra telefonált, és mondta, hogy atya, képzeld el, a fiú megkomolyodott, megkérte a kezemet. Újra úgy érzem, hogy összejöttünk, és helyreállt a kapcsolatunk, gyere, és eskess meg minket. Így is történt, azóta ez a lány 3 gyermekes édesanya, és a szeme csillog. Azért is, mert ezt a rettenetes döntést nem hozta meg. A Szent Atya nagyon gyakran beszél arról, hogy az élet kultúráját kellene fölépítenünk a halál kultúrájával szemben. Egy ártatlan, védtelen életet elpusztítani soha nem a megfelelő megoldás. Az egyház mindig is ezért emel szót az élet mellett. Nagyon örülnék annak, és azt gondolom, hogy nagyon sokan álmodunk arról, hogy a normál egészségügyben, a kórházakban abortusznak semmi helye ne legyen. Az abortusz nem egy gyógyító dolog, vagyis a gyógyászatban nincsen semmi helye. Egy normál orvosnak nem szabadna ilyet megcsinálnia. Ez nem egy orvosi tevékenység. Nagyon jó lenne, ha nem ugyanaz az orvos végezni a szüléseket, aki abortuszt is csinál, hanem ez élesen szét lenne választva. Esetleg a társadalom külön klinikákon, külön orvosokkal tolerálhatja azt, mivel vannak, akik teljesen másképp gondolkodnak az életről, de a normál egészségügyben ennek semmi helye nem szabadna, hogy legyen. Nagyon jó lenne az, ha az édesapa joga is megfogalmazódna a gyermekkel kapcsolatban. Ilyet is néha sajnos nagyon nagy fájdalommal kellett végig kísérnem és hallgatnom, ahogyan néha házasságon belül megfogan egy kicsi élet, az édesapa fantasztikus boldog, és utána szembesül azzal, hogy a felesége elmegy, és a kisgyereket elveteti. A saját gyerekét az édesapa nem tudja megvédeni ettől a rettenetes haláltól. Az apának a jelenlegi törvényben semmi joga a saját gyermekéhez nincs. Nagyon örülnék annak, ha a gyermek valamilyen módon kiálthatna az életért. Például az édesanyja meg kellene, hogy hallgassa a szívhangját, a szívdobogását. Meg kellene, hogy nézze egy szép nagy felbontású képen a kisbabáját. Hogy a gyermek kiálthasson az életért, az édesanyja szembesüljön azzal, hogy ez egy pici, új, gyönyörű, hibátlan, ragyogó emberi élet, egy makkegészséges, kicsattanó emberi élet, amely kér és könyörög, hogy az élet lehetőségét megkapja. Álmodunk egy olyan világról, ahol az élet újra szent lesz, a fogantatástól a természetes halálig, ahol elképzelhetetlen lesz az, hogy bárki egy másik emberi lénynek az életét elvegye.
Éppen ma olvastam az interneten, hogy egy 38. hetében lévő kismama kapott egy ultrahangfelvételt a kezébe, és a pici ezen alszik, hátratett fejfölé tett kézzel, és most 3 hetes a pici baba, és ugyanabban a pózban alszik, hihetetlen aranyos a két kép egymás mellett, úgyhogy javaslom Püspök atyának is, meg aki megtalálja az interneten, hogy nézzék meg, mert végtelenül jó érzés. De lépjünk tovább. Kimerítettük azt gondolom az abortusz témáját, és most az eutanázia következik, ami szintén az 5. parancsolathoz kapcsolódik. Itt lehet ugye passzív és aktív életkioltásról beszélni. Ez is egy nagyon mély és nehéz téma. A magam részéről is kerültem már olyan helyzetbe, amikor az orvos azzal próbált hatni rám, hogyha nem folytatom a kemoterápiát édesanyám esetében, akkor az életét rövidítem meg. Akkor is ott meghoztam egy végleges döntést, egy végtelen nehéz döntést, ami a mai napig elevenen él bennem, hogy jól vagy rosszul tettem, de úgy gondolom, és édesanyám is megfogalmazta, hogy vele Lourdesban csoda történt. Ez egy 2011-es történet. Röviden arról szól, hogy volt egy vastagbélműtétje anyukámnak, nyirokcsomói érintve voltak, és kemoterápiát írtak elő neki következő lépésként. A szemem előtt láttam, ahogyan megy ebbe ő össze, tűnik el az életerős jókarban lévő anyukám, pelenkára szorul, etetem, és szinte csak alszik. Ezeket mérlegelve döntöttem úgy, hogy köszönjük, de ennyi elég volt ebből a szerből. Ebben az esetben ez a kemoterápia nem az élet mellett szóló döntés lett volna, úgy gondolom. Nem sokat kapott belőle, de óriási rombolást végzett a szervezetében, amit igazán a mai napig nem tudott teljesen feldolgozni, és most már úgy gondolom nem is fog. Persze mindenkinél azért nem így működik ez a szer. Mi a jobb kemoterápiát végigcsinálva, pelenkázva, emberhez nem méltó módon mondjuk 10 évet vegetálni a világban, vagy kemoterápia nélkül, de emberhez méltó életet élni 5-6 évig? Ha elutasítja egy beteg a kezelést, azzal eutanáziát követel? Mindenképpen végig kell csinálni azt, amit az orvos javasol? A fenti eset azt sugallhatja a kívülállónak, hogy vakmerő voltam és pápába pápánál, hiszen szembe mentem az orvosi utasítással.
Nagyon köszönjük, kedves Mónika, hogy ezt megosztottad a hallgatókkal, és azt gondolom, hogy nagyon értékes és nagyon tanulságos, amit átéltetek, és hálát adunk az Úristennek, hogy édesanyád derűs, vidám, és valóban átélt egy óriási csodát Lourdesban. Örülünk, hogy még itt van közöttünk. Az egyházunk mindig is így tanította és tanítja, hogy az ember már köteles arra, hogy az egészségét védje, mert az Úristen ajándéka a testi egészségünk is. És ilyen módon köteles arra, hogy orvoshoz például, ha nagy baja van, elmenjen, ami reális gyógyulással kecsegtető orvosi kezelés, annak alávesse magát. Tehát kötelességünk óvni az egészségünket. Ugyanakkor az egyház azt is tanította, hogy van ennek egy korlátja, vagy egy határa, amit így szoktunk nevezni, hogy túlkezelés. Vagyis azt állítja a katolikus tanítás, hogy senki sem köteles, mesterséges, rendkívüli eszközökkel a földi életét a végletekig meghosszabbítani. Hanem van joga az embernek természetes módon méltósággal meghalni. Ez nem azt jelenti, hogy beadják neki a méreginjekciót, hanem hogy a betegség által, az öregség által hal meg, de van joga azt mondani bizonyos rendkívüli és túlzott kezelésekre, mesterséges kezelésekre, hogy ezt ő már nem kéri. Hadd mondjak erre én is példát. Fiatal káplán voltam, és hívtak egy családhoz, egy férfihez, aki körülbelül 40 éves volt, nem járt addig templomba, de kiderült, hogy tüdőrákja van. És abban az időben nem is nagyon tudták ezt hirtelen megállítani, megműtötték, de a betegséget nem tudták ilyen módon sem megállítani. A férfi nagyon erős egyéniség volt, nagyon szimpatikus, nyitott szívű, családját nagyon szerette. Ahogy mondtam, nem járt templomba, de a hite nagyon mélyen ott volt a szívében. Örült, ha mentem, és mindig hálás volt a gyónásért, áldozásért. Öröm volt látnia, hogy a két kislányát szereti. És egyik alkalommal éjszaka szólt a telefon ettől a családtól, hogy nagyon rosszul van a férfi, ha tudok, akkor szaladjak át. Ott voltam egy körülbelül 10 percen belül, és hát döbbenet volt, amit ott láttam. A férfi könyörgött, hogy ne vigyék kórházba. Kihívta a felesége a mentőket, és hát senki nem törődött azzal, amit a férfi kért. A férfi mondta, hogy tudja, hogy néhány napja van hátra. Szeretne itthon meghalni, békességben, nyugalomban. Nem törődtek az ő kérésével, lenyugtatózták. Nekem adtak talán 2 percet, hogy villámgyorsan megáldoztassam őt, szentkenetet föladjam, és aztán már el is kábult. A férfi vitték a kórházban, és talán másfél nappal később, elfüggönyözve, egy szál egyedül, egy kórházi szobában meghalt. Joga van egy embernek arra, hogy azt mondja, hogy ezt a kezelést már ő nem kéri. Hogy ő szeretne méltósággal a szerettei körében meghalni. A döntést persze ilyen esetekben nem egyszerű meghozni, hogy hol vannak a határok. Hadd mondjak erre egy kicsit másfajta példákat. Nagyon nehéz döntés például az, hogy rákapcsoljanak egy beteget gépekre, lélegeztetőgépre, vagy más olyan segítő gépekre, amelyek fenntartják az életet, akkor is, ha az illető kómában van, vagy nagyon rossz állapotban. Az egyház is úgy tartja, hogy a halál az az agyhalállal következik be végérvényesen és visszafordíthatatlanul. Ahogy jelenleg az orvostudomány is ezen a véleményen van, vagyis Azt tartjuk, hogy ha az agyhalál bekövetkezett, akkor tulajdonképpen az ember már meghalt. És ilyenkor az a helyes, ha a gépekről az illetőt leveszik. Ha nincs esély arra, hogy őt visszahozzák az életbe, akkor helyes a gépekről az illetőt levenni. De amíg ez a dolog nem következik be, és van reális remény arra, hogy az illető fölébredjen, addig nyilvánvalóan nem szabad őt a gépekről lekapcsolni. És hát ilyen esetekből is van nagyon sok, és nagyon sok döbbenetes történet. Hadd idézzek föl kettőt. Egy angliai kisfiú, Martin Pistorius, agyhártyagyulladást kapott, egy eléggé ritka fertőzést, de nagyon súlyosat, és kómába esett. 12 éven át volt kómában. És ahogy utólag elmondta, ő 15 éves korától kezdve, tehát 3 évvel a kórházba kerülése után, kicsit jobban lett, annyira, hogy mindent hallott, és mindent értett. Lassanként teljesen világos lett előtte, hogy ő hol van, ki mit beszél. Óriási fájdalom volt neki, amikor például arról tárgyaltak a beteg ágya körül, hogy jobb lenne a gépet lekapcsolni. Igen, gyakran még közeli rokonok is. Nyilván aztán utólag ő megértette ezeket, de akkor hatalmas fájdalom volt a számára. Próbált volna kiáltani, vagy legalább a kis ujját megmozdítani, de képtelen volt rá. És aztán a 12 év vége felé egyre jobban lett, és végül is fölébredt, azóta megházasodott, és boldog életet él, meg is írta egy könyvben ennek a betegségnek és a 12 évnek a döbbenetes történetét. Egy másik hasonló eset, Munira Abdullah, egy Egyesült Arab Emírségekbe való asszony, aki egy nagyon súlyos autóbaleset kapcsán került kómába, és 27 évig volt kómában. A kisfia az autóbalesetet túlélte, ugyanis az édesanyja az utolsó pillanatban teljesen átölelte a kisgyermekét, hogy megóvja őt, és ilyen módon gyakorlatilag sérülés nélkül a kicsi Omar ezt az autóbalesetet túlélte. Az édesanyja bent feküdt a kórházban, ismétlem 27 évig, és végül 2018-ban Németországban nagyon ügyes kezelések kapcsán lassanként fölébredt, jelenleg teljesen egészséges és boldog az azóta már fölnőtt fiával, illetőleg a családjával. Vagyis nyilván, amíg van esély a gyógyulásra, addig meg kell próbálnunk minden reálisan megtehetőt megtenni, amikor egy illetőnek valóban már bekövetkezett a visszafordíthatatlan agyhalál, akkor számára ez a túlkezelés az egyház tanítás szerint nem helyes, az ilyesfajta kezelést abba kell hagyni.
De még nem ejtettünk szót a szószoros értelemben vett eutanáziáról. Mi a különbség az aktív és a passzív eutanázia között? Egy halálos beteg miért nem dönthet az életéről, ha úgy is tudható, hogy hamarosan vége lesz, de még mondjuk cselekvése tudatában van, illetve döntéseinek tudatában van, később pedig azt is tudja, hogy sok szenvedéssel fog távozni a földi életből. Miért nem lehet megadni egy betegnek azt a lehetőséget, hogy saját maga döntsön a saját vagy hozzátartozója életéről? Miért nem dönthet az orvos pro vagy kontra élet vagy halál mellett? Miért kell szenvedéssel emberhez nem méltóan küzdeni az utolsó percig? Számtalan ilyen és ehhez hasonló kérdést tudnék felsorakoztatni még, hiszen ezek az élet nagy kérdései közé tartoznak.
Az elnevezés kapcsán talán nem a leghelyesebb ugyanazt a szót használni, az eutanázia szót az aktív és a passzív esetben. Megint csak azt gondolom, hogy félreviszi a gondolkodásunkat. A passzív eutanázia az magyarul azt jelenti, hogy valaki meghal. Meghal a betegségben. Nagyon természetes dolog, ez nem egy eutanázia. Ez azt jelenti, hogy valaki megöregedett, megbetegedett, és mivel a normál kezelések már nem tudják őt megmenteni, egy idő után a betegség vagy az időskor a földi élete végét jelenti. Vagyis ilyenkor nem tesz az orvos semmit annak érdekében, hogy meghaljon vagy siettesse az illetőnek a halálát, egyszerűen csak a rendkívüli, különleges orvosi kezeléseket elhagyják. Az aktív eutanázia azt jelenti, hogy valamit pozitívet tesz az orvos vagy a rokonság akár leggyakrabban valamilyen gyógyszernek, ha ezt egyáltalán gyógyszernek lehet nevezni a beadásával, hogy az illető rokonnak az életének véget vessen. Tehát ilyenkor ezzel a gyógyszerrel, vagy más módon vetnek véget az illető életének. Hadd mondjak erre először is egy döbbenetes tanmesét, ami egy valóságos eseten alapszik. Egy férfinek az édesanyja feküdt bent kórházban, nagyon fájdalmas, nagyon nehéz állapotban. És a férfi oda ment az orvoshoz, és mondta, hogy hát látom, hogy az édesanyám nagyon rossz állapotban van, gyakorlatilag szinte egyáltalán nem kommunikál, nem tudná-e valahogy segíteni, hogy az édesanyját a túlvilágra átsegítsük. Ez lenne a jó, talán az ő számára is. Az orvos ránéz az ember, és azt mondja, hogy rendben van. És felszív az injekciós tűbe egy nagyon nagy adag morfiumot, ami tudhatólag egy néhány órán belül végezni fog az édesanyával. Elindulnak a betegágyhoz. Az orvos leül a betegágy mellé, beleszúrja a tűt az édesanya kezébe, és utána azt mondja a fiatalembernek, hogy adja be maga. A fiatalember megdöbben, és azt mondja, hogy megöljem az anyámat. Mire az orvos azt mondja, hogy miért azt elnézte volna, hogy én ölöm meg? Döbbenetes a történet, egy kicsit rávilágít arra is, hogy minek nézzük az orvost. Egy kötelező ítélet végrehajtójának, akinek ez kötelessége megtenni. Megint csak nem orvosi feladat, nem gyógyító feladat, semmi helye a kórházainkban nyilvánvalóan ilyesminek nem kellene, hogy legyen. Nagyon fontos azt is tudni, hogy az eutanáziát gyakorlatban, legalábbis nagy mértékben először Hitler vezette be, aki sérült embereket, vagy más nem kívánatos elemeket akart ilyen módon a társadalomból eltávolítani. Egyes országokban kezdték bevezetni az eutanáziát, például Ausztráliának voltak ilyen államai, ahol hosszabb, rövidebb időn át engedélyezett volt, illetőleg van olyan hely, ahol most is az. A tapasztalat többek között az volt, hogy az orvos és a beteg közötti viszony teljesen megrendült. Ugyanis a beteg elkezdett állandóan félni attól, bármilyen injekciót vagy bármilyen kezelést kapott, hogy talán most jön a túlvilágra átsegítő anyag. Teljesen elromlott a beteg és a családtagok közötti kapocs. Ugyanis a beteg azt érezte, hogy a család már biztosan azt várja, hogy ő végre kimondja, hogy nyugodtan őt átküldhetik a más világra, nem kell vele többet foglalkozni, nem okoz többet problémát, nehézséget senkinek. Nagyon sok beteg azt érezte, hogy talán a gyerekei, unokái ezt várják tőle. És ezért nagyon sok beteg aláírta a papírt, hogy ezt kéri. Nem annyira azért, mert a szíve mélyéből ez jött, hanem úgy érezte, hogy ő már teherré vált a családja és a világ számára. Ismétlem azt, amit a kisgyermek élete kapcsán mondtam, minden ember élete végtelen érték. Akkor is, ha az illető az élete vége felé jutott, és szellemileg sok mindenre már nem képes, és esetleg sok fájdalmat él át. Az ember nem olyan, mint egy bogár, akit eltaposunk, hogy ne szenvedjen. Az élete végtelen érték, Isten képmása, az emberi élet szent és sérthetetlen. Igen, gyakran pontosan a legutolsó hónapok, évek a legfontosabbak egy ember életében, egyfajta megkoronázása az életnek. Ahogyan mondja Jézus keresztelő János kapcsán, hogy illetőleg keresztelő János mondja önmagáról, nekem kisebbednem kell, és neki növekednie kell. Az idős ember ezt éli át, hogy csökken a testi egészsége, a lehetőségei, de a szíve mélyén növekszik az Isten. Vagyis az emberi életnek nagyon fontos korszaka ez az utolsó. Olvastam egy amerikai énekesről, aki óriási sikereket ért el, rengeteg pénze volt, és fantasztikus önző életet folytatott, szüleivel szinte soha semmi kapcsolatot nem tartott, barátnőit egyik a másik után váltotta, önmagának élt, egy nagyon züllött életet, és aztán rákos lett, rengeteg fájdalommal. A barátnői és a tisztelői, akik eddig rajongtak érte, mind ott hagyták. A szülei megtudták, hogy beteg, és ettől kezdve minden nap látogatták. Azt a fiút, akitől sok hálát, szeretetet nem kaptak. A fiú teljesen meg volt ezen döbbenve. Egy idő után könnyek között kért bocsánatot, és lassanként a szíve alakult. A nagy vagyonát, amit szerzett az énekléssel az élete végén, szegények, betegek gyógyítására adta. Az életének talán ez volt a legfontosabb néhány hónapja. Ezek a fájdalmas, de szemnyitogató hónapok. A szíve itt gyógyult meg, és itt kezdett kinyílni. Olvastam egy döbbenetes beszámolót egy angol kórházról, amely csak végső stádiumban levő, főként rákos betegeket fogadott. És a beszámoló azzal kezdődött, hogy idézték a bekerülő betegeknek a szavait, és nagyon sokan megfogalmazták a betegek közül, hogy szeretnék, ha minél hamarabb a földi életük véget érne. Akárha ebben az orvos vagy a kórház segítene is. És aztán a beszámoló leírja, hogy a kórház egy-két különleges szabályt hozott. Például csak olyan beteget vettek föl, ahol a család megígérte, hogy legalább két naponta meglátogatják a beteg idős rokont. Ha ezt nem vállalta a család, akkor nem vették föl a kórházba. Aztán az orvosoknak elő volt írva, hogy minden nap minden beteg ágya mellé le kell ülni. És nem csak az orvosi szakkérdésekről, hanem egyáltalán néhány szót a beteg belső érzéseiről, állapotáról kell, hogy vele elbeszélgessenek. Azután tele volt ez a kórház virágokkal. Minden reggel gyönyörű zenére ébredtek a betegek. A fájdalom csillapításra is óriási figyelmet fordítottak. És azzal zárult a beszámoló, hogy ugyanazokat a betegeket újra idézték egy néhány hónappal későbbi megszólalásaikat, és mindegyik azt mondta, hogy végtelenül hálás azért, hogy ilyen jó helyre került. Beszámoltak arról, hogy milyen óriási öröm, hogy meglátogatták őket a gyerekek, unokák, sok olyan rokon is, akit talán már hónapok óta nem láttak. És egyik beszámolóban sem volt egy fél szó sem arról, hogy ő szeretne minél előbb meghalni. Az eutanázia nem az idős ember és nem a beteg ember érdekében van, az aktív eutanázia. Ez látszólag az ő érdekükben hozott döntés, valójában a hozzátartozók, az egészségesek akarnak igen gyakran megszabadulni az idős beteg ember úgynevezett terhétől. A kényelmes modern világunk, ahol csak a fiatal, csak a makkegészséges, csak az, aki fogyaszt, csak az, aki termel, ez számít értéknek, ez a fajta világ akarja úszó jégtáblákra kitenni az idős, a beteg, a gyönge embert. Van egy híres tanmese ezzel kapcsolatban, Dél-Amerikában játszódik. Egy gazdag turista nagy nehezen megy föl egy nagyon magas hegyre, dől róla az izzadság, nehezen viszi a kis hátizsákját, és egyszer csak meglát egy szintén dél-amerikai kisfiút, aki pedig rendkívül nagy erőfeszítéssel, és őről is dől a víz, visz föl egy nála alig fiatalabb, egy 4-5 éves kisfiút a vállán. És a turista megáll, és megszólítja a gyereket, megkérdezi, hogy nem nehéz neked ez a teher. Mire a 10 éves körüli fiúcska megáll, döbbenettel néz a gazdag turistára, és azt mondja, hogy ez nem egy teher, ő a testvérem. Az idős ember, a beteg ember nem teher. Nem egy kifizetendő összeg, amit a kórháznak rá kell költenie. Nem teher a társadalom számára, hanem a testvérünk, a családunk tagja. A világ legtermészetesebb dolga, hogy amíg él itt a földön, addig szeretettel, odafigyeléssel vesszük körül. Az egyházunk az élet kultúráját hirdeti. Mennyivel szebb lenne a világ, ha ezt az üzenetet meghallanánk.
Köszönöm, Püspök atya, hogy a mai műsorban is gazdagodhattunk. Kedves hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A hit kapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.